Kedves hallgatóm! A Jelenések könyve 10. részének első versében olvassuk. És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig, mint a tűzoszlop. A kiváló és fundamentalista biblia magyarázók között határozott ellentét van a hatalmas angyal személyének a meghatározása tekintetében. Godet, Vincent, Pettingill, De Haan, Ironside, Walter Scott és William Kelly az erős angyalban Krisztust látják. Newell és mások egy hatalmas angyalnak tekintik őt, de nem magának Krisztusnak. Dr. John Walbird ezt az álláspontot képviseli velem együtt. Akármelyik véleményt fogadod el, jó csoporthoz tartozol. Az első csoport tagjait nagy tiszteletben tartom, akiket szeretek az Úrban. Személyesen hármójukat is ismertem, és kedves barátaim voltak. Ha őket követed, rendben van teljesen, és nemes emberek társaságába kerülsz. De ha helyesen akarod értelmezni az írást, akkor hozzám csatlakozol a magyarázatban. Számos bizonyíték azt mutatja, hogy ez az angyal csupán egy nagy erejű mennyei lény. Krisztus nem jelenik meg a Jelenések könyvében, mint angyal. Igaz, hogy az Ószövetségben a testet öltés előtt Krisztus az Úr angyalaként mutatkozott be, de miután magára öltötte emberségünket, miután meghalt és feltámadt ismét, és megkapta dicsőséges testét, azóta őt a hatalom trónusán látjuk, Isten jobbján. Sohasem látjuk őt ismét, mint angyalt. Ő emberré lett. Ezért a Jelenések könyvében úgy jelenti ki magát, mint megdicsőült Krisztust, a testet öltése előtti Krisztust. A legmagasabb dicsőségbe emelkedett. Jó, ha állandóan szemünk előtt tartjuk, hogy ez a könyv Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Személyének új dicsőséget és hatalmának új gazdagságát bontja ki mindegyik fejezet. Ő megítéli a Krisztust elutasító világot, és láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Az egy másik azt jelenti, hogy ugyanabból a fajtából valaki hasonló. Az előző erős angyalt a Jelenések könyve 5. részének 2. versében mutatta be a Szentírás. Ott nem volt vita vele kapcsolatban, mert az nem Krisztus volt. Ennek az angyalnak az öltözete alapján gondolják egyesek, hogy Krisztus lehet. Jól lehet, minden angyal Krisztus szolgája. A Bibliának ebben az utolsó könyvében nyilvánvaló, hogy az angyalok Krisztus különleges követei, akiknek minden felhatalmazásuk megvan a felmagasztalt Krisztustól. Ez az angyal az égből száll alá Krisztus jelenlétéből, aki a trónuson ül. Felhőbe volt öltözve. Ez az öltöny jelzi különleges küldetését. A dicsőség felhőit Krisztus második eljövetelével kapcsolatban említi a Biblia, de az itt leírt angyal nem a dicsőség felhőiben jön, hanem felhőbe van öltözve. Továbbá ez nem Krisztus második eljövetele, hogy létrehozza királyságát, hanem ez az angyal meghirdeti, hogy Krisztus hamarosan eljön. Az angyalok, mint ahogy emlékszel rá a Szentírás alapján, meghirdették első eljövetelét, és most hirdetik második földrejövetelét is. A fehér szivárvány. Ez öltönyének a betetőzése, és emlékeztet Istennek az emberrel kötött szövetségére. Jól lehet, már megérkeztek az ítéletek, félelmesen, hatalmasan, hátborzongatóan és ellenállhatatlanul, amennyire képesek vagyunk leírni, a szivárvány jelzi, hogy Isten nem küld ismét özönvizet az ember elpusztítására. Az arca olyan, mint a nap. Ez az ő azonosításának a jelvénye. Ez a megdicsőült Krisztus aláírása. Ebből nem következik az, hogy ennek magának, Isten fiának kell lennie. Mózes arca ragyogott, miután Isten jelenlétében volt. Ennek az angyalnak az arca ragyog, mert Krisztus jelenlétéből érkezett. Emlékszel rá, hogy az angyalok ruhája Krisztus feltámadásakor szintén ragyogott. A Jelenések könyve 18. részének első versében leírt angyal a fényt adja, mint a nap és a hold, de senki sem állítja, hogy ő Krisztus. Szintén úgy tekintem ezt, hogy ez az angyal a 10. fejezetben nem Krisztus, hanem az a személy egy angyal, egy másik hatalmas mennyei lény, a lába pedig mint a tűzoszlop. Ez még mindig része az öltözetének. Azért jött, hogy különösen és ünnepélyesen meghirdesse az eljövendő ítéletet. Az azonosításnak és hitelességnek mindezek a vonásai összekapcsolják őt Krisztus személyével, mint az ő különös követét. Az Úr Jézus irányít mindent ennél a különös pontnál. Ő az egész föld bírája. Kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre, és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít, és amikor felkiáltott, megszólalt a 7 mennydörgés a maga hangján. Jelenések könyve, 10. rész, 2. és 3. vers. Számos oka van annak, amiért úgy hiszem, hogy ez a kis könyv vagy tekercs a 7 pecsétes könyv, amelyet korábban már láttunk. Ennek egyik oka egyszerűen az, hogy ez az egyetlen könyv, amely eddig előttünk volt, és egyáltalán semmi más módon nem lehet leírni, mint kis könyvecskét. Őszintén szólva, az író itt más szót használ erre a könyvre a Biblion helyett, mint a 7 pecsétes könyvre. De ez nem zárja ki, hogy ez ugyanaz a könyv. Ez a kis könyv, ha ugyanaz, mint a 7 pecsétes könyv, eredetileg a mennyei atya kezében volt. Meg kell figyelnünk, hogy először miként került át Isten fiának szögekkel átszúrt kezébe. Az Úr Jézus kapta meg, aki egyedül volt méltó annak felnyitására. A 7 pecsét felnyitása megnyitotta a könyvet, és a 7 trombita szó, amelyek közül 6-ot már megfújtak, még mindig része annak, ami a könyvben van. Miután eltávolítja a pecséteket, az Úr Jézus Krisztus átadja a könyvet az angyalnak, aki végül odaadja azt Jánosnak, hogy egye meg. Ez a föld adásvételi szerződésének a könyve, és tartalmazza a nagy nyomorúság ítéleteit, amelyekkel az Úr Jézus eljön nagy hatalommal. A könyv már nyitva van, és az ítéletek kibomlanak. Ez a könyv hatalmat ad az angyalnak arra, hogy mind a tengert, mind a földet Krisztusnak igényelje. Egyik lábát ráteszi a tengerre, a másik lábát ráteszi a szárazföldre, és a tengert és a szárazföldet Istennek igényli. Mózes 3. könyve 25. részének 23. versében az Úr tanácsokat adott Izraelnek a nekik adott földdel kapcsolatban. A földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld. Ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam. Lehet, hogy azt gondolod, hogy van egy jókora földterületed ebből a földből. Ő tartja kezében az adásvételi szerződést. A föld egy kis területe most a tiéd. Jól megfizettél érte. Úgy érzed, hogy hozzád tartozik. Azt mondom, hogy tévedsz, mert az mindenestől Istené, és bárki légy is, neki semmit nem fizettél érte. A föld az övé, és annak teljessége is. 24. Zsoltár, 1. vers. Isten nem csak a szárazföldet igényli, hanem a tengert is épp úgy, mint a szárazföldet. Úrrá tetted őt kezed alkotásain. Mindent a lába alá vetettél. A juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is. Az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. 8. Zsoltár, 7., 8. és 9. vers. Isten így szól: enyém a szárazföld, akárcsak a tenger, és azt neked adtam. Én helyeztem el az embert a földön. Az ember bérlő a földön. Némelyikünk nem fizettük ki a bérünket, de egy olyan kis világban élünk, amelyet Isten teremtett. Az ő hozzá tartozik, az ember eddig nem volt képes neki fizetni érte. Ez az angyal most igényli a földet és a tengert az Úr Jézus Krisztusnak. Amikor Kolumbusz kikötött a nyugati földrészen, leszállt a hajóról, kiment a partra, és kitűzte Spanyolország zászlaját és a szigetet országa királyának és királynőjének a nevében igényelte, akik őt odaküldték. Ezt a módszert alkalmazták időről időre. Amikor az emberek még el nem foglalt területre érkeztek, azt maguknak igényelték. A föld adásvételi szerződését a kezében tartva, és jobb lábát a tengerre, és bal lábát a szárazföldre téve, ez az angyal nagy szóval minden Krisztusnak igényel. E világ országai az Úr Jézus Krisztus királyságaivá válnak az ítélet által. A világ hozzá tartozik, mint teremtőhöz és megváltóhoz. Itt a könyvet kiskönyvként írja le a Szentírás, mert a nagy nyomorúság nem tart sokáig. Most már elérkeztünk annak fele részéhez, és azt olvassuk, hogy már nem sok idő van hátra, már nem sok leírni való van, és ez már egy kis könyvecskévé változott. Ezt olvassuk a Római Levél 9. részének 28. versében. Mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. A nagy nyomorúság valóban rövid ideig tart. Az Úr Jézus mondta, hogy az egy kis időszak. Dániel szerint 7 esztendő, ami bizonyára nem hosszú. A 7 mennydörgésben Isten áment mond az angyal igényére. A 29. Zsoltár 3. verse ezt mondja: az Úr hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten, az Úr a nagy vizek fölött. Jobb könyvében pedig így olvassuk a 37. rész 5. versében: csodás hangon mennydörög az Isten, és nagy tetteket visz véghez, amelyeket meg sem értünk. Dr. Benson ezt a nagyon felvilágosító megjegyzést teszi. A zsidók hozzászoktak, hogy a mennydörgésről úgy beszéljenek, mint 7 hangról. A 29. Zsoltárban jól lehet az rövid Zsoltár, az Úr hangja 7-szer fordul elő. Időt kell szakítanunk ezek tanulmányozására, hogy rájöjjünk, mit jelentenek. Nehogy lemessük sarkait, megcsonkítsuk, és valamilyen prófétai rendszerbe erőltessük. Ez emlékeztet egy asszonyra, aki elment egy cipőüzletbe, és amikor az elárusító megkérdezte tőle, hogy milyen méretű cipőt visel, ezt válaszolta: el tudok húzni egy 34-es számú cipőt is, de 36-os a lábam mérete. És mivel annyira jól érzem magam a 37-es cipőben, mindig 37-eset vásárolok. Éppen ehhez hasonlít némelyik biblia értelmező rendszer. Lenyírbálják a Szentírást, hogy beleilleszkedjék a rendszerükbe. Engedjük meg Jánosnak, hadd mondja azt, amit mondania kell. Itt ez a 7 mennydörgés Isten szava. Azt hiszem, ez az Úr Jézus hangja, aki most a mennyben van, és hangsúlyozza azt, amit az angyal igényelt, mert eljön nagy hatalommal a földre. Amikor megszólalt a 7 mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt: pecsételd le, amiket a 7 mennydörgés mondott, és ne írd le. Jelenések könyve, 10. rész, 4. vers. A 7 mennydörgés ezért értelmezhető üzenetet adott át. Ez a megerősítés is nyilatkozat volt. János írástudóként le akarta írni a látomásokat, amelyeket kapott. Már-már leírta, amit a hét mennydörgés mondott, mert azokat tisztán hallotta. Érthető szavakat mondtak, de megtiltották neki, hogy írásba foglalja üzenetüket. Ez a kinyilatkoztatás könyve, akkor miért kell itt valamit elrejteni? A jelenések könyvében ez az egyetlen hely, ahol valamit lepecsételnek. Egyetlen más hely sincs ehhez hasonló. Isten nagyon világossá teszi a könyv végén, hogy mindent elmondott. Már nem tart vissza semmit az embertől. Végül János ezt írja, és így szólt hozzám. Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Jelenések könyve, 22. rész, 10. vers. Mégis itt ezt a különös üzenetet János nem írhatta le. Ez nagyon érdekes. Ha ez az angyal Krisztus lett volna, János valószínűleg térdre esett volna előtte, és imádta volna. Ezt tette, amikor meglátta a megdicsőült Krisztust a jelenések könyvének első fejezetében. Ha ez Krisztus lett volna, akkor János miért nem esett térdre előtte, és miért nem imádta? Azért, mert ez Krisztus egyik angyala volt. Puszta feltételezés a mennydörgések szavainak az értelmezése. Vannak vad elképzelések, amelyek nevetséges tippeket adnak rájuk vonatkoztatva. Vitringa a hét mennydörgést úgy értelmezte, mint a hét keresztes hadjáratot. Danbú szerint ez az a hét nemzet, amely a reformációt kapta. Eliot szerint ezek a pápa Luther elleni bullái. Számos más kultusz feltételezte, hogy ki tudja jelenteni azokat, amiket a hét mennydörgés mondott. Az Úr Jézus Krisztus így szólt Jánoshoz. Pecsételd le, ne írd le azokat. Mind-e mai napig titokban vannak, amiket nem ismerünk. Én sem tudom, és senki ember nem tudja. Ha próbálkozunk megfejteni, ami elhangzott, akkor néhány éven belül nevetségessé válunk. Miért nem hagyjuk azt úgy, ahogy van, és úgy vonjuk le belőle a tanulságot? Jól lehet itt Jézus Krisztus kinyilatkoztatásáról van szó, sok minden van még, amiket Isten nem mond el nekünk. Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz többé idő. Jelenések könyve, 10. rész, 5. és 6. vers. Ez az angyal világossá teszi, hogy ő nem lehet Krisztus, mivel az örökké való teremtőre esküszik. Fölemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre. Ha Krisztus lenne, nem esküdne önmagára. A zsidókhoz írt levél írója mondja, amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. Zsidókhoz írt levél, 6. rész, 13. vers. Isten nem esküdhetett bárki másra, mivel senki sem nagyobb Istennél. Az angyal megesküdött valakire, nem önmagára, mert ő nem Isten, ezért ő nem az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus az örökkévaló Isten. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. János evangéliuma, 1. rész, 1. és 2. vers. Ezt a nyilatkozatot maga az Úr Jézus tette. Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. János evangéliuma, 8. rész, 58. vers. Krisztus a teremtő. Figyeld, mit ír János az 1. rész 3. versében. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. A Kolossei levél 1. részének 16. versében pedig ezt olvassuk. mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Az angyal megesküszik Krisztus nevében, aki a mennyben van, és mint Krisztus képviselője, mindent Krisztusnak követel. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy elfogadsz engem is. Átadom minden érzésemet, gondolatomat, tettemet és szavamat, hogy te uralkodj ezeken a te dicsőségedre. Ámen.